Zsidók 10. Ugye a zsidók levelét tanulmányozunk, ige versről ige versre, és haladunk előre, a 10. fejezetnél tartunk. Ez az utolsó olyan rész, amit most megnézünk, ami ilyen teológiai, ilyen hit alapelvekről szól. Utána a 11, 12, 13. fejezet már egy praktikus oldalról mutatja be mindazt, amit eddig megbeszéltünk a zsidók leveléből. És nézzük meg ezt a részt, de előtte imádkozzunk. Atyán, köszönjük az igét, és köszönjük, hogy itt lehet a kezünkben a te szavad, Uram. És kérlek, hogy szólíts meg ma minket az igéből, és adj olyan értelmet, olyan szívet, ami felfogja és megérti, Uram, és alkalmazza azt, amit szólsz hozzánk. Atyán, köszönjük, hogy összegyűlhetünk a te nevedben, és itt vagy velünk. Kérlek, hogy áld meg ezt az alkalmat. Legyen ez egy dicsőítés neked, Uram. Formáld át a szívünket, Isten, és kérlek, hogy végezz egy mély munkát, Uram. Nem szeretnénk úgy elmenni innen, ahogy jöttünk, Uram, szeretnénk megváltozni, jobban hasonlítani rád. Kérlek, küldd el a lelkedet ránk újra. Töltsd be a lelkeddel, Jézus. És ahogy énekeltük, Uram, hogy több erőre és több szeretetre vágyunk az életünkben, Uram. Hogy adhassunk másoknak, Uram. Kérlek, hogy ezt a gyülekezetet, Uram, így vidd tovább a te utaidon, kérlek. Legyen, Uram, a mi szívünk a te szíved szerint való. Jézus nevében kérem. Ámen. Zsidók 10. Ugye ez a levél, ahogy a neve is elmondja, a zsidókhoz írt levél, ez olyan hívőknek írodott, akik zsidó háttérből tértek meg. Nekik szól ez a levél, olyan közösség volt ez, akiknek szánta a szerző a levelet, akik a judaizmusból tértek meg, zsidó háttérből, de elkezdtek visszasodródni a régi rendszerbe, a törvény alá. Ma meglátunk dolgokat, hogy mi az, amit a szerző mond nekik, erről már korábban is volt szó, és múlt alkalommal beszélgettünk arról, hogy Jézus áldozata mennyire más volt, mint a templomi áldozatok. Hogy a bakok és bikák vére azt nem tud senkit a bűneiből megtisztítani. Újra és újra be kellett mutatni. Újra és újra, évről évre, évtizedeken keresztül, nemzedékeken át. És senkit nem tisztított meg. Viszont Jézus egyetlen áldozata tökéletessé teszi a megszentelteket, ahogy olvastuk az előző fejezetben. Ez egy jó hír. Tökéletessé teszi a megszentelteket, minket. Jézus egyetlen áldozata. Innen folytatjuk, és így olvassuk a 19. verstől. Zsidó 10, 19. Mivel pedig atyám fiai, teljes bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által. Azt mondja itt a szerző, hogy teljes bizodalmunk lehet a szentélybe való bemenetelhez. Azért azon okból kifolyólag, amit Jézus tett értünk, teljes bizodalmunk lehet, teljesen bátran mehetünk Istenhez. Hiszen Jézus tökéletessé tett minket, megszentelt minket a vére által. Ez nem rajtunk múlik most már, hanem azon, amit ő tett. Emlékeztek, amikor korábban valaki vitte egy bárányt a templomba áldozatra, akkor nem az áldozatra, nem azt vizsgálták meg, hogy az a személy megfelelő-e, hanem az áldozat megfelelő-e. Megnézték a bárányt, hogy hibátlan-e, hogy alkalmas erre, hogy az áldozatot bemutassák. És amikor hibátlannak bizonyult, bemutatták a bűnért az áldozatot. Ugyanez történt velünk is, amikor mi jövünk Istenhez. Nem minket vizsgál Isten már, hanem a bárányt, akit értünk, feláldoztak, Jézust. És ő tisztának bizonyult. Ő tökéletesnek bizonyult. És emiatt mondja az ige, hogy megszentelt minket is. Tökéletessé tett, bámulatos. Azt mondja itt az ige, hogy amit Jézus tett, azáltal megnyúlt egy új és egy élő út a mennybe. Nézzétek meg, 19. vers, bocsánat, 20. Azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által. Szerintetek, amikor a szentélybe bement, a szentek szentjébe bement a főpap engesztelés napján, emlékeztek, mi történt akkor? Én elmondtam ezt már pár héttel ezelőtt. Akkor bátran ment be oda a főpap? Bátran ment be a főpap a szentek szentjébe? Egy kötelet kötöttek a bokájára, hogyha ne találtam meghalna bent, akkor ki tudják húzni. Szerintem nem bátran ment be oda, hanem remegőt érdekkel. Lehet, hogy ki se jön onnan többet. Mert ha nem bizonyult tisztának Isten előtt, akkor ott bent meghalt. És nem mehetett be érte senki, a kötéllel kellett kihúzni. Amikor kijött, akkor megkönnyebbült. Oh, túléltem, és Isten újra megkegyelmezett nekünk még egy esztendőre, az engesztelés napján. De azt mondja itt az ige, hogy Krisztus, akinek a teste ez a kárpit, ami elválasztotta a szentek szentjét a szentétől, az megtöretett, ketté szakadt. és most már bátran mehetünk. Bátran mehetünk. Ha egy pap lettem volna én akkor a templomban, ugye végzem a szolgálatomat, és Krisztus, amikor keresztre feszítették, akkor ez a kárpit, ahogy mondja az ige, föntről lefelé ketté szakadt. Én ott végzem az én dolgomat, és csak látom, hogy amikor Krisztus épp a Golgotán van, ez a kárpit ketté szakad. Szerintetek hittem volna? Akkor biztos. Az Isten fia megnyitotta az ajtót nekünk. Megnyitotta az utat Isten jelenlétéhez. És ezért mondja az ige, hogy most már bátran mehetünk. Így folytatja az igeit, 21. vers, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk ezért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. Három bátorítást fogunk hallani ma, ami alkalmazása annak, amit eddig mondtam. Ha Krisztus megtisztított minket, ha Krisztus áldozata elég volt, akkor három dolgot mond itt nekünk a szerző, ami nagyon fontos, hogy meghalljuk. Az egyik, amit itt mond, hogy járuljunk bizalommal Istenhez. Mit mond? Nézzétek meg, 21. vers. Mivel nagy főpapunk van az Isten háza felett, járuljunk ezért oda igaz szívvel és teljes hittel. Jaj, Tamás, hát pont ez a probléma. Hát nekem az én szívem nem igaz. Ha jobban meggondolom, az én szívem közel sem az. Nem tiszta. Itt nem azt mondja, hogy tiszta. Járuljunk oda Istenhez tiszta szívvel. Azt mondja, hogy igaz szívvel. Ez azt jelenti, hogy valódi szívvel. Ez nem azt jelenti, hogy igaz és sose vétkezett szívvel. Ez azt jelenti, hogy valódi szívvel. Menjünk oda Istenhez, ahogy vagyunk. Uram, én vétkeztem. Én tudom, hogy vétkeztem. De azt is tudom, hogy a te fiad fizetett az én vétkemért. Azért is, amit eddig elkövettem, meg azért is majd ezután fogok elkövetni. Uram, én bátran jövök. A te áldozatod elég volt. Ez jelenti, amit itt mond. Menjünk be, járuljunk elé igaz szívvel. Nem kell magunkat másnak beállítani Isten előtt. Nem is tudnánk azt mondani, hogy Uram, hát látod én, milyen jó srác vagyok. Nem. Isten látja. Isten előtt nincs mit takargatni. Nem is tudnánk. De ez azt jelenti, hogy lehetek az, aki vagyok Isten előtt. Az az esendő, az a csetlő, botló keresztény, aki szeretne Istennek tetsző életet élni, de Isten nélkül nem tud. Nem kell produkálnom magam, nem kell teljesítenem. Oda mehetek, ahogy vagyok, valódi szívvel, igaz hittel. Mint aki megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Tudjátok mit? Ez akkor is igaz, hogyha én nem imádkoztam az előtte levő 10 percben. De akkor is, ha nem imádkoztam az előtte levő 10 napban, vagy 10 hónapban, vagy 10 évben, vagy 10 évtizedben. Akkor is lehet menni. Akkor is mehetek bátran. Nem az én teljesítményemen múlik. Olyan érdekes, mert néha az ördög becsap minket. És azt elhitteti velünk, hogy Tamás, te most olyan állapotban vagy, hogy te nem igazán kéne most Isten elé menned. Pont amikor ilyen állapotban vagyok, akkor kell a leginkább Isten elé mennem. Azért, amit ő tett a kereszten, azért vagyok tiszta. És nem azért, mert nem vétkezem többé. A hívő ember is vétkezik. Attól, hogy megtértünk, nem lettünk tökéletesek. Rossz hír, ugye nem? De azért, amit ő tett értünk, az ő egyetlen áldozata örökké tökéletessé teszi a megszentelteket. Ezért mehetünk bátran. Isten soha nem fogja azt mondani, hogy te koszos bűnös, mit keresel itt? Tisztítsd meg magad, és gyere újra. Ő magához hívja a bűnösöket. Járuljatok oda hozzám, ahogy itt olvasok. Járuljatok oda Isten elé. Igaz szívvel. Ez az első dolog, amit meg kell hallanunk ma. Járuljunk oda Istenhez. Így mondja a 22. vers. Járuljunk ezért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Menjünk hozzá közel. Szerintetek miért halt meg Jézus? Miért adta magát áldozatul a kereszten? Miért vállalta fel, hogy az én bűneimet magára veszi, hogy fizessen értük? Miért van ma a mennyben, az Atya jobbján egy hűséges főpap, aki közben jár értem? Ezért, hogy én ma közel mehessek Istenhez. Különben olyan távolság lenne köztem és Isten között, amit én nem tudok legyőzni. Valaki azt mondta, hogy ezt úgy képzeljem el, hogy van egy nagy szakadék, ami tátong Isten és az én életem között. És ez a szakadék akkor, hogy teljesen mindegy, hogy ki mekkorát tud ugrani. Nekifutásból, egy helyből, vagy a távolugró világbajnok próbálja meg, teljesen mindegy. Valaki egy kicsit közelebb jutva, de lehull, és nem jut el Istenhez. De Isten ezt a szakadékot áthidalta, értem. Ezért ma oda járulhatok Istenhez. Ezért adta áldozatul a fiát. Most gondoljátok el, hogyha Isten odaadta az ő legdrágább, egyetlen fiát, milyen buta dolog lenne a részünkről nem közel menni Istenhez. Kihagyni ezt a lehetőséget, nem? Ha én megteszek valamiért mindent, és utána nem történik meg, amiért tettem. Pedig ilyen abszurd, amikor mi hívők így nem megyünk oda Istenhez, nem járulunk oda hozzá. Hetekig, hónapokig. Azért halt meg Jézus, hogy mi közösségbe lehessünk Istennel. És ne legyen elválasztás. És azt mondja a Róma 8, hogy ma már semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. Olyan közel megyünk Istenhez, amennyire csak mi szeretnénk, mert ő közel enged magához. És szeretnélek egy kicsit kérni, hogy így rugaszkodjatok el a keresztény klisétől, hogy mit mondtak nektek eddig a csendes időről, vagy hogy miért olvas Bibliát, vagy miért imádkoz. Kicsit feledkezz el erről, és hadd mondjam máshogy. Nem kell olvasnunk a Bibliát, nem kell imádkoznunk, de közel mehetünk Istenhez minden nap. Erről szól az, hogy csendes időzünk. Nem az, hogy tudom, hát azt mondták a Golgotában, hogy olvasom a Bibliát, és hogy imádkozzak. Hát én ezt csinálom, én Golgotás vagyok. De tudjátok, ez egy jó dolog. Ez egy jó dolog. Istenhez ezen így megyünk, hogy olvassuk az igéjét, és imádkozunk. De az ördög szereti ezt is kicsavarni, és jól lecsontozni, hogy maradjon meg a betű és a lap, hogy nekem olvasnom kell, és nincs benne a lényeg. És egy idő után már nyűg az egész. Pedig az egész arról szól, hogy közel mehetek Istenhez. Együtt lehetek a megváltómmal. Mert ő él. Menjünk hozzá közel minden nap. Erről szól a csendes idő. És ezt old meg úgy, ahogy szeretnéd. De a legkönnyebb úgy, hogy olvasod az ő igéjét, és imádkozol. Amikor olvassuk a Bibliát, akkor közel megyünk hozzá. Amikor imádkozunk, akkor vele töltünk időt a lábánál. Erről szól ez. Nem arról, hogy kipipáltam, én jó keresztény lettem. Közeledjetek hozzá, mondja a Biblia itt. Menjetek közel Istenhez. János, apostol, ő nagyon közel került Jézushoz, nagyon szerette az Urat, és amikor leültek az utolsó vacsoránál, annyira közel volt Jézushoz, hogy odahajtotta az ő fejét Jézus mellkasára. Annyira közel ment Jézushoz. És hallhatta Jézusnak a szívverését. Ugye mi nem voltunk ott, hát kihagytuk, de Jézus él. És ugyanígy közel enged magához. És megengedi azt, hogy tudjuk, hogy mi van az ő szívében. Meg akarja azt nekünk mutatni. Ezt nem csak nektek mondom, magamnak is, mert én is buta vagyok néha, és kihagyom ezt, hogy közel menjek Istenhez. Kihagyom a lényeget. Pedig ezt mondja itt is az ige. Járuljunk oda bizalommal, menjünk közel hozzá. Sok zsidó hívőnek, ekkoriban hívőnek lenni nagyon elbátortalanító volt. Ugye a zsidók közösségbe megtértek, és a családjuk kitagadta őket. Nem vagy már zsidó, nem akarunk rád nézni többet. Kidobták őket a munkahelyükről, üldözték őket, a vagyonukat elkobozták, összelehettek zavarodva. Nagyon elbátortalanító helyzet ez. Ezt jelenti hívőnek lenni. És ezt mondja nekik a szerző, ezt nekik mondja a szerző, persze nekünk is, de hogy a csalódottságotoknak az az oka, hogy kihagyjátok ezt, hogy közel menjetek Istenhez. Ezt írja nekik. A ti valódi gondotok az, hogy nem mentek oda Istenhez közel. Ha közel mennétek, mindezek a problémák teljesen más színbe tűnnének fel. Lehet sok gond, és lehet sok valódi és súlyos gond az életünkben. De hogyha mi Istenhez közel megyünk, egészen máshogy fogjuk azokat látni. De azt mondja a Biblia, hogy ha Isten velünk, akkor mi lehet ellenünk? De ha ez nincs a szemem előtt, akkor csak a problémát látom, és kitakarja előlem az egész lényeget. Fogj meg egy pénzérmét, és tartsd elég közel a szemedhez azt a napot, ami hihetetlen méretű, és fönn van az égbolton. Egy kis pénzdarabbal ki tudod takarni, ha elég közel tartod a szemedhez. Ugyanígy tesszük néha a problémával is, hogy már nem látunk semmi mást. És nem látjuk a napot. Nem látjuk a mi világosságunkat, Jézus. Járulj oda Jézushoz, és látni fogod, hogy Istennek nincs lehetetlen. Tudjátok, sokszor Isten a körülményeket használja, pont arra használja a nehézségeket, hogy erre a valóságra ráébresszen, hogy nekünk Jézus kell. Hogyha ma sok gond van az életedben, tudnál egy listát írni róla, akkor lehet, hogy pont ugyanez a helyzet nálad is, hogy nincs sinen az Istennel való kapcsolatod. Kihagytad az utóbbi időben azt, hogy közel menj hozzá. Hát szóljon neked ez a bátorítás, mint nekem is szól. Vannak olyan idők, amikor úgy panaszkodunk, ugye, és azt mondjuk, hogy hát az egész a főnököm miatt van, a kollégák miatt, a férjem miatt, a gyerekek, a szüleim, mindig találunk valakit, pásztorom. Pedig valójában a gond az, hogy nem mentünk közel Istenhez. Mert ugye a római levélben van egy hosszú lista, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem semmi. Nem választott el minket Isten szeretetétől. Amikor Isten szeretetében élünk, akkor ezek máshogy tűnnek fel. Nehéz időben vagy most? Vannak emberek, akik nehezebb dolgon mentek át, mint te, de közben dicsőítették Istent. Mert ők arra használták a nehézséget, hogy közeledjenek Istenhez. Pál apostol levelét olvasom a Filippi beliekhez, azon megyek át a csendes időben. És az a levél egy börtönből íródott. Egy római börtönben. Jártam azon a helyen, ahol feltételezhetően volt Pál, nem egy luxus lakosztály. Egy földbe vájt üreg, ami volt egy luka tetején. Onnan etették őket, ott kaptak vizet. Ott tartották fogva Pált. És Pál ír ebből a lukból egy olyan levelet, amivel engem bátorít, hogy örüljek. Azt írja, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Nem fordítva, nem Pálnak kellett ilyen levelet írni. Pál írt ilyen levelet nekünk. És azt mondja, hogy mindenre van erőm Krisztusban. Közel volt az Úrhoz. Nincs az a fájdalom, ami nem tudnánk így átmenni vele. Mert eltörpül ahhoz képest, amit az ő közelsége jelent. Az a vigasztalás. Közel legyetek az Úrhoz, mondja itt. Aztán így folytatja a 23. vers. Második része. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ez a második bátorítás. Ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Magyar ragaszkodjunk ahhoz, amiben hiszünk. Ez ennyit jelent, nem kell túl keresztényesíteni. Egy új szót alkottam. Ragaszkodjunk szilárdan a hitvallásunkhoz. Legyünk abban hívő, vagy legyünk abban erősen, amiben hiszünk. És nézzétek meg, mi az indok, mert hű az, aki ígéretet tett. A zsidó 3 mondta azt, hogy Isten megbízta Jézust egy feladattal, és ő hűséges volt az ő megbízójához. Emlékeztek, ott mondja, hogy Mózes is hű volt az ő Istenéhez, és Jézus is hű volt az ő megbízójához. Jézus hű. Jézus hűséges. Jézus elvégezte azt, amit Isten rábízott. Ez az egésznek az alapja. Ezért kell ragaszkodnom a hitvallásomhoz. A János 17-ben azt mondja Jézus, az ő főpapi imájában, hogy Atyám, amit rám bíztál, azt én megtartottam. Senkit nem vesztettem el az én kezemből. Jézus megtartotta, amit Isten rábízott. Elvégezte. Ő hűséges. És nem azon múlik, hogy én ki vagyok, vagy én mennyire vagyok hűséges. Van egy jó hírem mindannyiótoknak. A mennyben Isten nem azon aggódik, hogy te hűséges vagy-e, vagy sem. Mert tudja, hogy nem. Isten nem azon aggódik, hogy te hűséges vagy-e, vagy sem. Mert azt mondja az ige is, hogy amikor én hűtlen vagyok, én akkor is hű marad. Azt mondja Pál, hogy ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz, nem azért, mert mi hűségesek vagyunk, hanem azért, mert ő hűséges, aki az ígéretet tette. Jézus, ő hűséges. Ezért ragaszkodjatok, amiben hisztek. Ne add fel. Ne engedd, hogy az elbátortalanodás az felnövekedjen. Ne kösd kompromisszumot. Ragaszkodj ahhoz, amiben hiszel. Lehet, hogy olyan helyen élsz, ahol még a családod se támogat ebben. Lehet, hogy olyan helyen élsz, ahol a kollégák kinevetnek azért, amiben hiszel. Vagy az iskolában. Lehet, hogy még a körülötted lévő hívők is pragmatikusak. Hogy ami működik, az jó, nem? De azt mondja az ige mindannyiunknak, hogy ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Hogy mi ne engedjük el azt, amiben hiszünk. Az igazságot, amit a Bibliából ismerünk Jézusról, hogy ő mit tett értünk. Mehet ez az egész világ az ellenkező irányba. Van is egy ilyen dal, amit én nagyon szeretek, és le kéne fordítani magyarra, mert nincs magyarul. Azt mondja, hogy le kell fordítanom a fejembe, hogy a világ mögöttem, a kereszt előttem, ad nekem Jézust. A kereszt mögöttem, a világ mögöttem, a kereszt előttem, ad nekem Jézust. Én ragaszkodom a hitvallásomhoz. És a harmadik bátorítás az itt jön a 24. versben. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el. Ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Ez a harmadik bátorítás. Ügyeljünk, hogy maradjunk meg a közösségben. Gyülibe, járjunk gyülibe. Maradjunk együtt a tesókkal. Egymást kölcsönösen, szeretetre és jó cselekedetre bátorítsuk, ahogy írja itt a szerző. Ne maradjatok távol a közösségtől, mondja. Ott volt egy kísértés ezeknek a zsidó hátterű hívőknek, hogy így azt mondják, hogy nekem ez túl sok már, én nem megyek. Annyira el vagyok csüggedve, én nem megyek. És tudjátok, ez egy csapda. Mert találkozás, amikor találkozunk együtt hívők itt, akkor valami különleges dolog történik. Isten munkája folyik bennünk, és nem így történne minden bennünk, ha nem jönnénk. Azt mondja az ige, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ő ott van. De akkor is ott van, hogyha nem, nincs két-három ember, hiszen ő velem van minden nap a világ végezetéig, nem? De várjál, ahol ketten-hárman összegyűlnek az ő nevében, és egy akarattal imádkoznak, megkapják azt, amit kérnek. Na ez milyen ígéret? Istennek egy munkája folyik itt, és sokszor egymást használ, a másik embert használja az életünkben, hogy betöltsön szükségleteket. Engem használ, hogy mást megvigasztaljak. Téged használ, hogy engem bátoríts. Ez itt zajlik a gyülekezetben, és azt mondja a szerző, hogy ne maradjatok távol a gyülekezettől. Az elbátortalanodás, ez egy nagyon alattomos dolog. Ez nagyon alattomos. Mert pont azt akarja elérni, hogy akkor maradj távol a közösségtől, amikor a legnagyobb szükséged lenne rá. Azt mondod, hogy én most nem vagyok jól. Nincs kedvem gyülekezetbe menni, én most nem jövök. Pedig pont akkor van a legnagyobb szükségünk rá. Nézd meg, hogy amikor tábortüzet raksz, összerakod a fákat és ég együtt a láng, vegyél ki egy fadarabot a tűzből, és nézd meg, hogy az egy meddig fog égni önmagában. Nem sok kell, és a lángja kialszik. De amikor együtt van, együtt ég, akkor egymást erősítik, és így működik Isten munkája is. Amikor összegyűlünk, erősítjük Isten munkáját. Nem lehet, hogy pont az ellenséged akarja azt mondani újra és újra, hogy ne gyere többet. Sértődj meg arra az emberre, és ne gyere többet. Ne bocsáss meg neki, és akkor jó, megmutatod. Nem lehet, hogy pont a lelked ellensége akarja ezt elhitetni veled? Ha elhagyjuk a saját gyülekezetünket, azzal sokkal nagyobb teret adunk az elbátortalanodásnak. Sok ember úgy gondolkodik a gyülekezetről, hogy ha van kedvem, megyek, ha nincs kedvem, nem megyek. Ez lehet így gondolkodni, természetesen, de ez egy önző gondolkodás. Mert ha én így gondolkodom, abból indulok ki, hogy ott én fogok csak kapni. de a gyülekezet annak a helye, ahol én is adhatok. Ezt mondja itt az ige, hogy egymás szeretetre és kölcsönösen jó cselekedetre buzdítsátok. Nem lehet, hogy valaki életében pont téged akar Isten használni? És azt mondja itt a szerző, hogy mivel látjátok, hogy közeledik az a nap, annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Milyen nap? Amikor Jézus visszatér. Ezt írta 2000 éve. Hát mi még inkább mondhatjuk ezt, hogy most még inkább, mert az a nap még közelebb van. Én hiszem, hogy nagyon közel van az a nap, amikor Jézus visszatér. És ezen szoktak leginkább nevetni rajtunk, hogy ó, ti balga hívő keresztények. Azt várjátok, hogy Jézus egy felhőn visszatér? Azt. Ezért nincs idő most itt feladni. Sosincs alkalmas idő feladni. De most végképp nem. Mert ő nagyon közel van. Nagyon közel. Ó, ha tudnánk. Pont ez a lényeg, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön. De közel van. Most jön az ijesztő rész. 26. vers. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat. Hanem az ítéletnek valami félelmetes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetése lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amelyen megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szól, enyém a bosszúállás, én megfizetek, és ismét az Úr ítéli az ön népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Húha. Na ez egy olyan rész, mint a zsidó hat, amit néha úgy olvasunk, hogy nagyokat nyelünk közben. Ugye ezek ritkán kerülnek ilyen igés kártyára, hogy ja, szeretettel, Isten a szívemre tett egy igeverset neked. De hogyha értsük, hogy miről szól ez, ez egy csodálatos bátorítás. Figyeljetek oda! Azt mondja itt az ige, hogy mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat. Oh, végem. Ezt szoktuk erre gondolni. Mit jelent szándékosan vétkezni? Elmondja nekünk a szerző, 29. vers, ezt. Mennyivel súlyosabb büntetése lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amelyen megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Ezt jelenti az, hogy szándékosan vétkezni ebben a környezetben. Ha valaki Jézus vérét megcsúfolja, a szövetség vérét lábbal tapodja. Na jó, de ez konkrétan mit jelent, Tamás? Hogy ez zsidó hívőknek íródott, akik a judaizmusból jöttek ki, és a kísértés az volt nekik, hogy visszamennek a régi rendszerbe. Ez jelenti lábbal tapodni Jézus vérét, hogy visszamegyek az áldozati rendbe, és azt mondja itt az ige, nézzétek meg, 26. vers. Ha valaki szándékosan vétkezik az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat. Már nincs áldozat, amit utána be lehetne mutatni, nem? Már mi, levágtok egy bikát, vagy egy bakot, amit bemutattok magatokért? Hát az eddig sem működött. Hát miért mennétek vissza, mondja a szerző. Ha valaki visszamegy, akkor már nincs több áldozat, amivel magát tisztává tehetné. Ha valaki szándékosan vétkezik, és visszamegy a régi rendszerbe. Mintha feltenné ezt a kérdést a szerző, hogy ti tényleg elhiszitek, hogy az engesztelés napja eddig működött? Tényleg az a vér az, amit ott kiontottak, az állatvére, az elég volt? Ezt hiszitek? Én azt gondolom, hogy ez egy bátorítás nekünk, akik Krisztusban vagyunk. Mert ez arról szól, hogy Jézus elég. Jézus áldozata elég volt. Már nincs más áldozat, ami pótolhatná, ami egyenértékű lehetne ezzel. Nincs. De amit ő tett, az elég volt. Ha valaki szándékosan vétkezik, mind tesszük. Van itt valaki, aki nem? Na. Ha valaki szándékosan vétkezik, az igazság teljes megismerése után, ez a rész ki van töltve nálunk, de ez nem azt jelenti, hogy mi vétkezünk, mert mindig vétkezünk. Nem erről szól, mindenki vétkezik. Ez arról szól, hogy valaki visszamegy az áldozati rendbe. azt mondja, hogy amit Jézus tett értem, az nem elég. Én azt gondolom, hogy egyikünk se szokott azon gondolkodni, hogy én hátat fordítok Jézusnak, és visszamegyek Jeruzsálembe, és ott levágok egy állatot a templomban. Nincs is templom. Nem, ezen nem szoktuk gondolkodni, vagy hogy a kertünkben bemutatunk egy áldozatot. Nem, ugye ez a kísértés azért ritkán ér minket. De ami már szoktunk gondolkodni, ami sokkal valóságosabb, hogy azt mondjuk magunkban, hogy jó, Jézus meghalt értem, de az nem elég. Én is tenni akarok valamit. Én hozzá akarok ezt tenni valamit. A magam részét. Hogy kedves lehessek Isten előtt. Le kell nyűgöznöm őt. Na ez valami hasonló lehet, így visszamenni a régi rendszerbe. Hát ez nem elég, amit ő... Majd én. Van az a mondás, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Ez nem a Bibliából van. Segíts magadon, és az Isten is megsegít. Jézus meghalt értem. Én nem tudok magamon segíteni. Mondaná közülünk bárki Jézusnak, hogy nagy bolondság volt neked, hogy meghaltál értem a kereszten. Miért csináltad? Értem, majd én segítek magamon. Majd én megoldom. Ez jelenti lábbal tiporni az ő vérét. Azt mondani, hogy ez nem volt elég. Azt mondja az Abcsel 4:12, hogy nincsen üdvösség senki másban, és nem adatott más név az ég alatt, ami által üdvözülhetnénk. Félelmetes dolog az Isten kezébe esni. Az a helyzet, hogy ezen a földön nincs olyan ember, aki ne szembesülne egy napon azzal, hogy Isten létezik, és egy kicsoda Isten. Minden ember szembesülni fog ezzel, amikor előtte áll. Mind előtte fogunk állni. De elég félelmetes lesz azoknak, akik itt elutasították. És azt mondták, hogy á, Isten, de hogy ő nem létezik, az ő fiad. Nekem nem kell. És ott lesz majd az atya és a fiú, akiket ők elutasítottak. És azt mondja az ige, hogy félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Mit jelent nekünk hívőknek ez, amit az előbb elmondtam? Ez azt jelenti, hogy szabadok vagyunk. Hogy mi szabadok vagyunk. Nincs mit hozzátenni ahhoz, amit Jézus tett, nem is kell, és nem is tudok. Nincs mit hozzátenni, nem is kell, és nem is tudnék. Amit ő tett, az elég volt. A megváltásom készen van. Így folytatja a 32. vers. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki, mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrődésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaitokká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudjátok, hogy nektek értékesebb és maradandó vagyonotok van. Azért elég kemény dolgokat kellett kiállniuk, nem? Akkor megtérni nem az volt, hogy gyere, Istennek csodálatos terve van az életed, de minden jó lesz, ha megtérsz. Hát megtérhetsz, de el kell mondanom, hogy üldözni fognak, el fogják venni a vagyonodat, a munkádat el fogod veszteni, de ez az egyetlen út. Akkor megtértek. Tudták, hogy mivel jár ez. És azt mondja nekik a szerző, hogy miért akartok visszamenni a régihez? Hát ha ekkora árat fizettetek már azért, hogy hívők vagytok, hát ne ítéljétek ezt kárnak, semminek, hogy ennyit fizettetek már azért, hogy eljöjjetek ezen az úton Jézussal. Megvertek, gúnyoltak, szenvedtetek érte. Hát mi értelme visszamenni? Van itt valaki közöttünk, aki úgy gondolja, hogy hát jó volt ez a keresztényesdi, de ennyi pont jó volt. Ez a pár év, ez így. Én már eddig szolgáltam Jézus, most már jött valami más. Túl soká jártam már vele. Nincs visszaút. Nincs. Nincs visszaút. Ezt mondja nekik a szerző, hogy így, ha így végigjártátok ezt az utat, és ez az út néha nehéz, kereszténynek lenni néha nehéz, megpróbáló, de így Nincs visszaút, nem lehet így visszafordulni benne. Tudjátok ti is, hogy milyen komoly áldozatjai vannak annak, hogy Jézusra járunk. Néha tényleg. Nem élünk meg talán ilyeneket, mint akkor ott, de megélünk hasonlókat. De azt tudom mondani neked, hogy Jézus kárpótol mindenért. Kárpótol, messze kárpótol mindenért. És azt tudom mondani nektek bátorításul még, hogy a java hátra van. Nem a szenvedésből, hanem a jó részből. A java még hátra van. Még nem látjuk, és még azt az igazság, hogy el se tudjuk képzelni, de egy csupa jó dolog van ott. A menny. Pál, amikor ott járt, és látta, azt mondja, hogy leírhatatlan volt számomra emberi szavakkal, leírhatatlan, hogy láttam a mennyet, és mi vár rám. Így folytatja a 35. vers. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Ugye? Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. A legjobb még hátra van. Azt, hogy jön vissza Jézus, értünk. Nem kell küzdened a világban elfogadásért. Itt. Vagy azért, hogy a régi haverokkal még mindig megértesd magad. Egy mások világ jön. Ő közeleg, és jön visszafelé. Értünk. Hogyha nem vagy hívő, ha nem vagy Krisztusban, akkor ez a világ, ez a legjobb, amiben részed lehet. Utána csak rosszabb jön. Ha hívő vagy Krisztusban, ez a világ a legrosszabb, amiben részed lehet. Ennél csak jobb jön. Sokkal jobb. És már csak egy igen-igen kevés idő. És aki eljövendő, eljön. Hamar. Én régen, úszó voltam, és úsztattak velünk egy órát. Az azt jelenti, hogy egy órát kellett úsznunk, és számolnunk a hosszakat, hogy mennyit úszunk. A legjobban gyűlöltem ezt a fajta edzést. Alig vártam, hogy vége legyen. És mindig néztem az órát, hogy na már fél óra eltett, már felén túl vagyok, már 3-4, már csak 15 perc, már csak 5 perc, és ahogy közeledett az idő, már az adott erőt. Hát most már ezt kibírom. És most már csak annyira kevés van hátra, most már nem adom fel. És mintha ezt mondaná a szerző nekik is. Már olyan sokat eljöttetek onnan, ahol voltatok korábban. Nem menjetek vissza. Hiszen már olyan közel van, amikor megérkeztek. Amikor ő visszajön. Azt mondja nekik a szerző, hogy álhatatosságra van szükségetek. Türelemre van szükségetek. Türelemre van szükségünk. Akkor a legnehezebb engedelmeskedni, amikor nem látjuk az értelmét. Amikor nem látjuk, hogy annak valami konkrét gyümölcse lenne. Isten mond valamit, hogy várj, ne kezdj fiúk vagy lányok után menni, csak várj, bízz abban, hogy Isten gondoskodik, vagy ne kezd el a maga terveit összerakni, hanem add az életed Istennek, és engedd, hogy ő vezessen. És még nem látod a dolgokat kibontakozni, de mondhatnék még sok minden mást is. És ilyenkor a legnehezebb engedelmeskedni. Nem látjuk, hogy mi lesz belőle, de azt mondani, hogy jó van, Uram, én bízok benned. És ilyen a mi hívő életünk, meg az övék is, hogy éljünk Jézusnak, de majd ő valamikor visszajön. Hogy mikor? Nem tudom. Visszajön? Igen. Látni fogjuk. A felhőkön. De addig az ideig türelemre van szükségünk, álhatatosságra. Olyan, mint egy edző, a szerző most a hívők mellett, hogy tarts ki! Fussd végig a távot! Aki végig fut, az hervadhatatlan koszorút nyer, mondja Pál. Aki végig fut. Az mi tendenciánk, az én tendenciám föladni az engedelmességet, ha nem látom az értelmét. Hát majd, ha látom. Majd, ha beteljesül az ígéret, na majd akkor. De azt mondja itt a szerző, hogy az én igaz emberem pedig hitből fog élni. És ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. Minket Isten hitbejárásra hívott. sajnálom, de így van. Hitben kell járnunk. Olyan dolgok után menni, amit nem látunk a szemünkkel, de Isten megígérte. Mint például a mennyország. És az a jutalom, amit ott kapunk. Ne hagyd abba. Ne engedd, hogy a elbátortalanulás megállítson. Hogy az ördög becsapjon. Hogy na itt a vége. Nincs. Álhatatosságra van szükségünk. És hogyha nincs belőle, akkor kérhetjük Istentől. Uram, tölts be, és adj erőt ma is nekem, hogy végigjárjam ezt az utat. Az én erőm elfogyott. Adj nekem erőt. Nem tudom, hogy kell döntenem, Uram. Adj bölcsességet. Most türelemre van szükségünk. És ez az utolsó vers. Ha meghátrál, nem gyönyörkedik benne a lelkem, de mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Meghátrál. Mit jelent ez, hogy meghátrál? Nem az, hogy valaki vétkezik, hanem amit az előbb mondtam, visszamegy a régi rendszerbe. Amit Jézus tett, az nem elég. Számunkra hívőknek nincs visszaút. Nincs. A legjobb úton indultál el. De arra bátorít minket itt a szerző, hogy menj végig. Menj végig. Ő az, aki megnyitott egy új és élő ajtót az Atyához. Hogy én közel mehessek, hogy ragaszkodhassak az hitvallásomhoz, és hogy végig menjek ezen az úton. Az ajtó, az út adott, nyitva van. Tudom, hogy ma, ha elkezdenénk összegyűjteni a történeteket, egy könyvet tele tudnánk írni olyan történetekről, amik nagyon elbátortalanítottak minket, vagy éppen abban vagyunk. Egy könyvet tele tudnánk írni vele. De vajon van ennek súlya ahhoz képest, amit ő jelent nekünk? Amit ő tett, értünk? Mert ezt mondja az ige, hogy lássuk ezt annak fényében, legyünk közel hozzá. Amikor Jézus a tanítványokkal volt, Jézus mondott kemény dolgokat. És erre jó pár tanítvány fogta a cókmokját, és elment. És Jézus odafordult a 12-höz, és megkérdezte tőlük, hogy ti is el akartok menni? És emlékeztek Péter válaszára? Hova? Pedig lehetett volna elmenni, nem arról volt, hogy nem volt más hely a világon. De azt mondta Péter, hogy hova mennénk máshol? Hova Jézus? Hát csak te nálad vannak az örök életbeszédei. El lehetne menni a sarki kocsmába, el lehetne menni a diszkóba, visszamehetnénk a régi dolgokhoz. De hát minek? Hát csak te nálad vannak az örök életbeszédei. Nem lenne értelme máshova menni. Vannak elbátortalan idők. Vannak kemény idők. Szóljon ez az üzenet minnyájunkhoz, hogy tartsunk ki, közeledjünk hozzá, és menjünk végig ezen az úton. Jézus, köszönjük neked, hogy az igéd az valóságos, és nem kell becsapnunk magunkat, hogy néha megvalva, hogy az elbátortalanodás tényleg komolyan ott van a szívünkben, Uram. De Uram, kérünk tőled erőt, hogy ki tudjunk tartani. Uram, hogy végig tudjunk menni. És majd a következő fejezetek is mondják, hogy egy egész nagy bizonyságtevők fellege vesz minket körül, akik már végigjárták ezt az utat előttünk. És ugyanezekkel szembesültek, mint mi. A hit nagy hősei. És megálltak hitben. Uram, segíts nekünk is erősödni a hitben. Rád nézni. Hogy ne adjuk fel. Azt mondja a Róma 8, hogy ha te velünk vagy, akkor ki lehet ellenünk? Ki kárhoztatna az, aki értünk meghalt? Az, aki ott ül az Úr jobbján, és közben jár értünk. Nem választhat el minket semmi a te szeretetettől, Jézus. Uram, azért imádkozom, hogy mindannyian egyenként közeledni tudjunk hozzád. Uram, hogy dicsőségesen fejezzük be ezt a földi járást. Uram, tudjuk, hogy sokszor vétkezünk, sokszor elesünk, Uram. Sokszor a gyengeségeink érvényesülnek, de Uram, az az imánk, hogy mindig oda tudjunk menni hozzád, mindig fel tudjunk állni, és lássuk, hogy átformálsz. Miközben veled vagyunk, hadd változzunk el. hogy már ne a gyengeségünk domináljon, hanem a te erőd. Pál is így írta, hogy az én gyengeségemben megnyilvánul az ő ereje. És ezt kérjük a magunk életére is, Uram. Mi nem vagyunk nagy szám, de Uram, te, a megváltónk, az életünkbe vagy. És kérjük, hadd érvényesüljön ez. Én nem vagyok hűséges, de te az vagy, az én hűséges főpapom. És köszönöm, hogy ezen múlik az üdvösségem. Ezen múlott, hogy bátran mehessek az Atyához. Áld meg ezt a gyülekezetet, Uram, áld meg a közösségünket, és imádkozunk, Uram, hogy hadd térhessenek meg sokan, Uram, körülöttünk, a városból, a családjainkból, a kollégák közül, akik lehet, hogy csak a régi rendszert ismerik, a vallást, az információt, de nem élik meg a kapcsolatot veled. De Uram, te azt mondtad Nikodémusnak, hogy újonnan kell születned. Pedig Nikodémus benne volt a vallás sűrűjében. De újonnan kell születned. És Uram, imádkozom azokért, akik így vannak itt ma közöttünk, mint Nikodémus. Hogy vágynak egy kapcsolatra veled. És ugyanaz az üzenet, újonnan kell születnetek. Kérlek, Uram, nyisd fel a szemüket, hogy lássák ezt. És köszönöm, Uram, hogy aki ma hozzád kiállt, az megmenekül. Aki ma megvallja a bűneit, az megtisztul. A te véred elég volt. Köszönjük az ételt is, amit adtál nekünk, Uram, most itt délutánra, ebédre is. Köszönjük a közösségre szánt időt is, Uram. Kérlek, hogy gazdagon lakozz közöttünk, és hadd bátorítsuk egymást szeretetre és jó cselekedetre, Uram. Nagyon szeretünk téged, Uram, és nincs hozzád fogható. Alig várjuk azt a napot, Uram, amikor feltűnsz újra a felhőkön. És aki eddig nevetett rajtunk, majd meglepődik. Uram, mi várjuk azt a napot. Szeretnénk kitartani, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Ámen.